Szervusztok, kedves hallgatóink! Üdvözlünk titeket a Kontrában. Én Grósz Béla vagyok.
Én pedig Bognár Tamás.
És folytatjuk a bringaipar vs. koronavírus értekezésünket. Ismételten egy nagyon üde és laza téma, de most talán picikét a negatív hullámból áttérünk a megoldásoknak a mezeire.
Igen, megpróbáljuk megkeresni, hogy mi lehet a kiút, akár a gyártók, akár a kiskereskedők részéről itthon, ebből a nehéz időszakból. És ugye senki ne gondolja azt, hogy mi ehhez is tökéletesen értünk, hiszen gazdasági szakemberek is vagyunk többek között. Nyilván beszéltünk nagyon sok bringaboltossal, elolvastunk olyan szakmai cikkeket, amik erről értekeznek, tehát nagyon sok oldalról szedtük be ahhoz az információkat, és persze hozzátesszük a saját véleményünket is, ami vagy igaz, vagy nem. Majd visszatérünk rá jövő ilyenkor, hogy kinek lett igaza, de talán mindenkinek tudunk egy kicsit segíteni, vagy megmutatni, hogy nemzetközi szinten hogy gondolják ezt a kiútkeresést, és hát ha beválik itthon is.
De azért azt is mondjuk el, hogy az egyik talán leghitelesebb forrás van a hátunk mögött, Sipicki Róbert, aki a Magyar Kerékpárkereskedők Szövetségének elnöke, és ugye a BikeFun-nak az ügyvezető igazgatója.
Igen, és hát nyilván, mint Merida, CST és egyéb importőrök, őket is érinteni fogja, illetve érinti ez a válság. Ezért neki is nyitott füllel kell járnia mindenhol, hogy mi legyen a stratégiájuk.
És Robi segített nekünk nagyon sok anyagban, illetve kvázi lektorálta is itt a jegyzeteinket, hogy mi az, amit ő lát, gondol, és mi az, ami talán még javításra szorulna itt a gondolatainkban. Úgyhogy ez egy az eléggé tényleg szakmailag rendesen összeszedett anyag.
Igen, hát ha valakinek elhihetjük, hogy ha lektorálta és azt mondta, hogy rendben van, akkor az ő.
Egy picit lazítsunk is a helyzeten azért. Elindítottuk ugye a Kontra bringa bajnokságunkat, Kontra Awardot. Itt még mindenki benne van a játékban, mindenki nyerhet, lehet fekete lóra tenni, mindenkinek a saját kedvenc márkájára, vagy éppen amivel ki van poszterezve a hálószobájának a fala.
Össze lehet csapni az érdekek mentén, illetve a vélt vagy valós tapasztalatok mentén.
Úgyhogy szavazatok szépen Facebookon, meg Instagramon. Elég volt itt a színesből, a Bulvár Béla elbúcsúzik.
Back to business.
Igen, beszéljünk egy picit akkor a bizniszről. Mi ott hagytuk abban, meg azt ígértük, hogy beszélünk a megoldásokról, és hogy állunk gyártói oldalra, mi itt a lehetőség?
Hát ugye részben már érintettük az előző részben ezt, hogy ugye bringaruhagyártók nekiálltak maszkokat gyártani, abszolút nem humanitárius okokból, hanem azért, mert ezzel lehet életben tartani a céget, illetve erre van most kereslet. Tehát nyilván ez is egy kiút annak, aki képes ezt meglépni, és aki elég gyorsan tud reagálni az igényekre. Emlékszem, volt egy vicces komment háború a Forbes magazin egyik cikke alatt, ahol pont valami olyan cégről volt szó, aki nagyon gyorsan váltott és tök más iparágban kipróbálta magát, és akkor írt egy komment elő, hogy ez tök olyan, mintha a kerékpárgyár holnaptól rollert akarna gyártani. És akkor így, ekkor még szó se volt a koronavírusról, és beírtam, hogy tehát igazából egy kerékpárgyár, igazából miért ne lenne alkalmas arra, hogy holnaptól rollereket gyártson, hiszen alapvetően egy kerékpárgyárban egy gyártási szisztéma és egy rendszer van, ami most így hülyén hangzik, hogy majdnem mindegy, hogy mit gyárt, de némi rugalmassággal és átképzéssel meg lehet oldani, és lám, itt vannak az élő példák, hogy autógyárak lélegeztetőgépeket gyártanak, bringaruhagyártók pedig maszkokat. Azok járnak most jól, akik gyorsan tudnak reagálni, és ez igaz mind a bringaboltokra, mind a forgalmazókra, gyakorlatilag a piac minden szereplőjére, akkor is, ha elszakadunk a kerékpáros biznisztől.
Amit ugye felvett nekem kérdést, ugye meg ahogy a vírus terjedése is elindult, hogy itt a globalizáció egyébként mind egy nagy vívmány a mai társadalmunknak, mennyire kerül egyébként visszás megítélés alá, és mennyire kell elgondolkozni azon, hogy mondjuk inkább lokálisan kell termelni, és bekorlátozni egyébként itt azt, hogy mennyire van ténylegesen a földet átfogó kereskedelem.
Hát a német Bike magazinban volt egy egészen hosszú és egészen részletes cikk, ami egyébként nagyon tetszett, és érdemes is elolvasni, hogyha valaki beszél németül, de ott egy ilyen glokalizírunk néven, tehát globalizírunk, lokalizírunk, tehát ilyen glokalizírunk néven nevezik a folyamatot, hogy áttélünk a globális gyártásról a lokálisra, viszont nem értek egyet a cikk írójával abban, hogy ez gyorsan és könnyen megléphető folyamat, és nyilván most így hülyén hangzik, hogy most én okosabb vagyok, mint egy német bike magazinnak az újságírója, és valójában én sem, tehát bringás újságíróként én sem láttam bele a kerékpáriparba ennyire mélyen addig, amíg nem dolgoztam benne, tehát nyilván volt egy elképzelésem róla, hogy hogy működik, de most sokkal több információ van, tehát azért ez nem lesz ilyen egyszerű, tehát ha megnézzük, hogy hú, de hát tök jó, hát a KTM, a Ghost, a Highbike, a Cube, a Canyon, már mind Európában gyártanak, hát ez miért lenne egy nehéz folyamat, de igazából nem beszélhetünk európai gyártásról, tehát európai összeszerelésről beszélhetünk, tehát a vázak, az alkatrészek minden távol-keletről jön, tehát hogyha ott a gyártási láncból bármi kiesik, vagy megdrágul, vagy egyebek, akkor az a végtermékre is nagy mértékben hatással van, és persze vannak próbálkozások, hogy európai vázgyártás beindítása, lásd például a Giant, ugye, amit épít gyárat itt Magyarországon, annak a második lépcsőjében lesz vázgyártóüzem is, tehát törekszenek arra a cégek, hogy ugye ez megvalósuljon, vagy például a Meridának is van egy központja, az MCG, ez a Merida Centurion Germany, ahol bővítik a gyártási kapacitás, hogy akár 90 ezer e-bike-ot is le tudjanak gyártani itt Európán belül. De ha mondjuk azt veszük, hogy a Merida több mint 1 millió bringát gyárt, aminek már a 30%-a e-bike, akkor ugye a 300 ezer mellé tesszük a 90 ezeret, és akkor megint csak oké, tök jó, elindultunk valamerre, kicsit olyan, mint az elektromos autó, hogy persze tök jó, vannak elektromos autók, csak jelenleg az eladás 1%-át nyújtják. Tehát, hogy nyilván ideális esetben tök jó lenne, ha minden Európán belül készülne, hiszen akkor könnyebben lehet reagálni mindenféle változásra, de azért ez közel sem lesz ilyen egyszerű. És arról nem beszélve, hogy azért itt vannak komoly összefonódások a távol-keleti gyártók és az európai cégek között, akár úgy, hogy tulajdonlásban is, tehát hogy nem lehet csak úgy kizárni őket ebből a láncból, hiszen lehet, hogy mondjuk egyébként többségi tulajdonos egy vázgyártó egy európai márkában. Tehát ezt nyilván nem veri nagy dobra senki, de aki mondjuk már járt a Eurobike kiállításon, és akár a patinás olasz kerékpár márkák standján is elcsípte az aktuális vezetést, az nagyon sok olyan embert látott, aki inkább ázsiai volt, mint európai.
De nem indult el már egy jó ideje az a folyamat, hogy megpróbálják a nagyobb és tőkeerősebb cégek visszahozni Európába a gyártást? Éppen, hogy ilyen...
De hát ezt mondtam, hogy mindenképp van rá törekvés, mert pont ezért épít ugye a Giant is Magyarországon üzemet, meg ezért van nálunk is ugye kerékpárgyár Tószegen, hiszen mindenki próbálja Európa felé hozni, ezért van felni gyártó Portugáliában, de ez még mindig százalékosan egy nagyon pici része ennek az egésznek. És most, ahogy hallom, jön alkatrészgyártó például Romániába, mert itt közel lesz a nagy kerékpárgyártókhoz. Tehát nyilván elindult ez a folyamat, csak szerintem ebbe még hát lazán megmerem kockáztatni, hogy egy 10 évet bele kell tenni ahhoz, hogy ez jelentős mértékű legyen. Ám bár simán lehet, hogy most ezzel a koronavírusos sztorival brutálisan fel fognak gyorsulni ezek a folyamatok. Nyilván nem látunk bele a nagy cégek menedzsmentjének a fejébe, tehát lehet, hogy a 10 évvel baromi sokat mondtam, és 3 év múlva már majdnem minden itt fog készülni Európában. De mondjuk, ha megnézzük, azért például karbonvázakat gyártani Európában nem egy egyszerű, ugye a környezetvédelmi okok miatt, vagy például gumikat, de például a Hankook is itt van már Magyarországon, és autógumikat gyártanak, tehát semmi se lehetetlen.
Pont ezt akarom megnézni, hogy azért a kerékpáriparnak az ökológiai lábnyomát így figyelembe véve azért kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog beleférni így a európai embereknek a gyomrába.
Hát főleg, ha azt is hozzáveszük, hogy például most jelenleg simán működik úgy, ugye van Taichung, ugye Tajvanban, az egy nagy vázgyártó központ, gyakorlatilag a világmárkák egy jelentős részének ott készülnek a vázai. Régen ugye ez is, most így pejoratívan mondva, egy dzsunka távol-keleti város volt. Mára viszont oké, nem egy Hongkong szintű, de brutálisan fejlődik, és egyszerűen azt mondta a városvezetés, hogy kirúgja a környékéről is az összes festőüzemet, mivel brutálisan környezetszennyezőek, ugye ott még nem a 3K-s technológia van, mint Európában, és ezért ezek a gyárak, ezek megszűntek Taichungban és környékén, és elköltöztek Malajziába. Tehát legyártják a vázat, a nyers vázat mondjuk Tajvanon, utána felpakolják, belerakják konténerekbe, fölrakják hajókra, elhajóztatják Malajziába, és utána Malajziából jön majd hozzánk a váz, tehát hogy azért, ha megnézzük, annyira nem zöld ez a kerékpárgyártás jelenleg. Ugye beszéltünk arról is, hogy ezt az évjáratos nyomást is ki fogja most egyenlíteni ez a következő két szezon, és talán ez most már a közeljövőben így is fog maradni, tehát nem lesz ez a vad fejlesztési hullám, illetve látszat fejlesztési hullám, hiszen nyilván a legtöbb esetben nem vadi új fejlesztések állnak az új modellek között, csak új dizájn. Ezért ez is segíteni fog annak, hogy a gyártók egy kicsit kisimíthassák ezt a görbét, ami így a fejlesztési költségek, a gyártási kapacitás, meg a vevői igények között van. Illetve hát egyre több gyártó fog áttérni először erre a mild B2C, majd a hard B2C vonalra. Tehát, hogy egyre inkább megpróbálják a gyártók, tehát vagy közvetlenül a kereskedőt kiszolgálni nagyker kihagyásával, vagy pedig közvetlenül a végfelhasználót ugye kihagyva ebből a láncból, mind a kiskereskedőboltot, mind a nagykert, de nyilván ez sem lesz egy egyszerű lépés, hiszen a kiskerboltot nagyon sokáig nem fogod tudni kihagyni ebből a láncból.
De már a gyártók ugye már egy jó pár éve próbálkoznak itt ebből a B2C vonallal, ilyen félig-félig meddig a kereskedői ellenállásnak meghajolva, ugye a Trek már jó ideje próbálja ezt a direct to customer vonalat erőltetni úgy, hogy lepakolja a boltnál, és akkor ott veheted át, de valahogy ebben nem volt sose elég energia.
Igen, de szerintem most ez a vírus ezen a dolgon is föl fog pörgetni egy kicsit, hiszen itt mindenki veszteségeket fog elkönyvelni, és ezeket a veszteségeket mindenki megpróbálja majd a lehető legrövidebb úton leredukálni. Szerintem elég nagy teret fog nyerni ez a kvázi franchise B2C, tehát hogy azt mondod, hogy most direkt nem mondok márkákat, tehát azt mondod, hogy oké, van egy márka, akinek eddig volt, mit tudom én, 19 márkaboltja Magyarországon, vagy 19 olyan kerékpárbolt, ahol mondjuk forgalmazták, és azt mondja mondani az anyacég, hogy nincsen ennyire szükségem, főleg egy ilyen kicsi piacon, mint a magyar, leszerződök mondjuk 6 vagy 8 darab bolttal, ahol a végfelhasználó mondjuk át tudja venni a kerékpárját beüzemelve, garanciajeggyel, pecséttel, mindennel, és igazából a központi weboldalon a vevő megveszi a biciklit, kiválasztja, hogy hozzá melyik bolt van a legközelebb, és ott fogja átvenni, és akkor a kerékpárbolt majd nyilván kap valami százalékot ezután, vagy lesz egy ilyen óradíjas elszámolás, hogy mennyi a beüzemelés, egyebek, de nagyon efelé megy a világ, hogy ez a gyártó nagyker, kisker lépcső, ez nem tartható most már hosszú távon.
Hú, ez most annyira szkifinek tűnt, hogy erről az autóipar jutott eszembe, és az autókereskedelem, hogy igazából ugyanezt történne itt a bringákkal is, nem?
Hát végül is igen, mert ugye autóknál is effektíve meg tudod azt csinálni, hogy megrendeled a gyártónak a weboldalán az autódat, és utána a márkakereskedésben csak átveszed. Tehát, hogyha te egy tudatos vásárló vagy egyszerűen van olyan rokonom, aki semmi más nem csinál, mint 3 évente megveszi az új Fiat vagy Volkswagen pólót, tehát gyakorlatilag bekattingatod, milyen felszereltség, milyen kerekek, az kész, átveszed az autódat. És igazából a bringa sem egy bonyolultabb dolog ennél.
Ugye gondolatodat továbbfuttatva, hogyha egyre több gyártó jön Európába, az igazából egy ilyen öngerjesztő folyamat is lehet. Tehát, hogyha minél több gyártó van itt, mondjuk van itt küllőgyártó, van itt vázgyártó, van itt festőüzem, van Feln is, akkor ugye hogy sokkal gyorsabbak így a logisztikai távok, sokkal rövidebbek a távok egymás között, ezért egymást gerjesztve gyorsulhat ez a folyamat.
Igen, és ez gyakorlatilag bármelyik részét is nézzük, akár a B2C átállást, akár a lokalizációs törekvéseket. Nyilván minél nagyobb szereplők lépnek bele, hát nézd meg, hogy mondjuk annak idején, mikor elkezdett a Eurobike-ról, kilépett a Trek, kilépett a Cannondale, először kilépett a Specialized, utána kilépett a Trek, és gyakorlatilag 2 év alatt úgy felgyorsult ez a folyamat, hiszen mindig a nagyok után mennek a többiek is. Tehát, hogyha valaki elkezdi ezt izomból kiépíteni, a többieknek mind föl kell venni ugyanezt a ritmust. Mert ugye megint hátrányba lesznek, hogy oké, te meg tudod csinálni azt, hogy akár változtatsz a palettádon egy 2 hónapos átfutással, még a többieknek csak a vázra van 9 hónap szállítási idejük. Viszont ez egyben azt is magával fogja hozni az egész átalakulás, hogy tehát én megpróbálom így nem sötéten látni a jövőt, de szerintem a kerékpárboltok fele meg fog szűnni a következő 5 évben. Én legalábbis ezt így látom.
De akkor megint csak autóipar, lesz márka szerviz, és lesz akkor, hogy hívják, egy mutyis maszek szerviz, aki majd megcsinálja neked.
még lehet, hogy nem is márka szerviz, hanem inkább a brutálisan jó szervízzel rendelkező boltok, és, illetve átvevőpontok, meg nyilván, tehát, hogy a mutyizók azok megvannak azért külföldön is, tehát azért ne legyünk ilyen idealisták, hogy Ausztriában meg Németországban ezek a kvázi garázs szervizek nem működnek, csak nyilván nem visznek el talán akkor a százalékot belőle, mert a vevők is tudatosabbak egy kicsit, és garanciával szeretnék átvenni a javítást, meg egyebek. De biztos, hogy fel fogja adni a leckét ez a vírus, hiszen ha azt veszük, tehát az idei évben nagyjából a bringa boltok 3-4 olyan hónappal számolhatnak, ami közel nullás lesz. Most oké, akinek van webshopja, az jobban jön ki belőle, akinek van komoly törzsvevő gárdája, az valószínűleg jobban fogja átvészelni, de a többségnek ez nem lesz benne. Tehát ezeknek a bringaboltoknak komoly pénzkiesés lesz az idei évben, és a kérdés, hogy kik fogják majd tudni ezt kimozogni. És itt akkor át is térhetünk talán egy kicsit a leglényegesebb részre, erre a hazai kiskerboltok kiútjára ebből a válságból, mert talán igazából minket ez érint a legjobban, mert most az, hogy München külsőn csődbe megy egy bringabolt, vagy nem oszt, nem szoroz, nekünk itt a magyar piaccal kell foglalkozni.
Itt az eléggé differenciált meg a zene Magyarországon. Tehát vannak boltok, amik mennek tovább, vannak, ahol gyakorlatilag teljesen lehúzták a rolót, tehát nem egyöntetű a kép, hogy itt mi történik éppen.
Igen, viszont egy valami nagyon, nagyon jól látszik, ugye a Decathlon az bezárta az összes áruházát, és folyamatosan azt hallom vissza, hogy főleg a komolyabb raktárkészlettel rendelkező boltokban nagyon komoly vevői roham volt most az elmúlt egy hétben. Tehát látszik az, hogyha mondjuk egy Decathlon becsukja a kapuit, az megjelenik a kerékpárboltban is plusz bevételként. Tehát most gyakorlatilag abból, hogy a Decathlon bezárta a kapuit, egy csomó bringaboltnak előnye származott, és plusz bevételre tehet szert. És még azt is megkockáztatom, hogyha olyan kiszolgálásban van részük azoknak az embereknek, akik a Decathlon helyett bringaboltba mentek be, ami nekik szimpatikus, lehet, hogy ezeknek a vevőknek egy részét meg tudják maguknak tartani. Mert mindenki azt hiszi, hogy Magyarországon csak az ár az egyetlen, ami számít, de baromira nem.
Hát és ez nem is egy rövid folyamat lesz, tehát ezek a záróházak azért egy jó pár hétig, akár hónapig zárva lesznek, úgyhogy itt még nagyobb teher, és teher van az áruházon, és lehetőség a boltokon, akik nyitva vannak.
Igen, hát ugye nyilván az optimista beslések mindenki ilyen 2-3 hétre csuk be, meg ilyenek, de én azt mondom, hogy tehát július végéig ki fog tartani ez az időszak.
És mik a lehetséges menekülési utak?
Több út is van a bringaboltok számára. Ugye az egyik egy egyszerű matematika. Nézd meg, mennyi tartalékod van, mekkora készpénzállományod van. Mennyibe fog fájni neked az, hogyha a következő 3-4 hónapban nullás leszel? Tudod a rezsiköltségedet, tudod azt, hogy mennyi pénzt visznek el a bérek, tehát, hogy havonta mennyibe fáj az üzlet üzemeltetése, és ezt a 3-4 hónapot, ezt el tudod-e könyvelni kidobott pénznek, a tartalékaidból fent tudod-e magad tartani ebben az időszakban, és utána majd motiváltan elkezded újraépíteni tovább a dolgokat, de ezt a 3-4 hónapot gyakorlatilag leírtad úgy veszteségként, mintha mit tudom én, az autódat belökted volna a Dunába. És akkor ebből kijön majd egy egyenlet végén egy szám, hogy mit érdemes csinálni? Mindent felteszel egy lapra, és azt mondod, hogy oké, kibírom a 3-4 hónapot, utána építkezek tovább, vagy inkább azt mondod, hogy figyelj, van tartalékom, igazából bezárom a boltot, és vagy elmegyek nyugdíjba, most nyilván aki megteheti, vagy pedig belefogok valami teljesen másba, amiben most éppen lehetőséget látok, hiszen azért vannak olyanok, akik a kerékpárboltozást is egy biznisznek tekintik csak, tehát nem ez az életük szerelme, meg nem ex kerékpár versenyzők, akiknek egy úgymond kényszerpálya az, hogy bringaboltot nyitottak, mert máshoz igazából nem értenek. Tehát valószínűleg lesznek olyanok, akik egyszerűen kiszállnak ebből, és valami másba teszik be a lóvét.
Mennyire taksálnád egyébként azoknak a kereskedéseknek a számát, akik megerősödve vagy átstruktúrálva egy picit jobb van jönnek ki ebből az egész helyzetből? Vagy egyáltalán most tényleg megint én leszek a szararc, de hogy mennyien gondolják egyáltalán végig mondjuk, és tudják a bevételeiket összesíteni?
Hát igen. Itt ugye megint előjön az, amit az kettővel ezelőtti adásban is mondtunk, hogy van CRM rendszered, van raktárkészletkezelő rendszered, tudod egyáltalán mi az a cash flow, számolsz vele, tudod, hogy milyen átlagos árrés tömegnél, vagy éppen nullán a bolttal. Tehát, hogy Tudod, hogyha mondjuk 20% kedvezményt adsz egy bicikli árából, akkor elvesztetted a hasznod 80%-át. Tehát, hogy ez nyilván egy jó kérdés, hogy pénzügyileg az adott boltnak a vezetője mennyire képzett, és mennyire tudja ezt egyáltalán átszámolni, mert ugye ez is egy érdekes kérdés, hiszen aki szerelemből nyitott kerékpárboltot, az lehet, hogy egyébként megtanult tök jól biciklit eladni, meg beszerezni, meg egyebek, de nem biztos, hogy pénzügyi téren is felnőtt ehhez a feladathoz, hogy egy bizniszt kell irányítania.
Két részel ezelőtt mondtad, hogy ez a karantén arra jó, hogy újra elkezdtél egyre több podcastot hallgatni, illetve visszahallgatod a hosszabb podcastokat. Én teljesen tematikusan a 24.hu-nak a Tangó és Cash kriminológiai podcastjára pörögtem rá, és abban az egyik részben mondták szerintem azt a Hofi idézetet, ami erre teljesen jól illik, hogy a Hofi mondta, hogy hagyománytiszteletből lopnak. Nem más miatt. És itt is ugyanez van, hogy kicsit hagyománytiszteletből csinálják nagyon sokan szarul, és nem hajlandók változni.
Persze, hát ez sokszor látszik, amikor mondjuk azt mondod, hogy miért ennyik a szervizárak, tehát hogy ezekből a szervizárakból nem lehet megélni, és akkor az a válasz, hogy ha de a másik bolt is ennyiért csinálja, meg ennyiért szoktuk. Tehát az a baj, hogy a biznisz nem szokás alapon megy. És nyilván meg lehet nézni azt is, hogy például mik azok a lábak, amiket levághatsz már így átvitt értelembe. Tehát mondjuk van a bringaboltodban egy kávézó, ami eddig is mínuszt hozott, de mondjuk egy ilyen szerelemből fenntartottad, vagy valami más terved volt eredetileg, és most kijön a matek, hogy igazából, ha ezt a kávézót becsukom, akkor mondjuk mit tudom én, éves szinten 10 millió forinttal beljebb vagyok, mert azt csak elvesztegettem rá. Vagy túl sok emberrel működik a szervíz, és igazából, ha utána számolom, hogy egy főre mennyi, tehát hogy mondjuk melyik szerelő mennyi pénzt termel ki a szervízben, hiszen az a legdurvább, hogyha egy szerelő nem termeli ki a saját bérét sem a szervízben, és akkor még akkor csak a nulláról beszélünk, és akkor azt mondod, hogy oké, két szerelő, vagy a négy szerelő helyett mondjuk kettővel mész tovább. Vagy túl nagy raktárkészleted van, és kicsi a forgási sebessége. Megpróbálod ezt átütemezni egy kicsit, vagy hát én azért az akcióktól mindig nagyon félek, mert ugye az akció az általában a hazai boltoknál az árkedvezményt jelent, és nem mondjuk hozzáadott értéket vagy egyebeket, ami meg ugye nettó bukó. De ezen is lehet gondolkozni. Tehát ki lehet dobni olyan lábakat, amik igazából csak viszik a pénzt, vagy nem hoznak eleget. És ezzel szintén át lehet vészelni ezt az időszakot. Meg hát amiről beszéltünk is, ugye, hogy irány az online. Tehát, hogy most azok kaszálnak a legjobban, akik az online téren is erősek. És oké, lehet, hogy első körben lemaradtál erről, de például nem kell messzire menni, itt van például a Megyeri Kerékpár Gödöllőn, akinek, hát nevezzük úgy, hogy mindig volt egy webshopja, de hát azt mondjuk webshopnak nem nevezném, mert fotók sem voltak például a termékekhez. Érdekes, bejött ez a válság, 3 hét alatt felépítette és feltöltötte a komplett webshopot. Tehát azért a kényszer nagyúr, és aki jó irányba mozdul ezen a területen, az igen, sok melót bele kell tenni, meg lehet, hogy nem 8, hanem 16 órát fogsz vele dolgozni heteken át, de ha ezzel éled túl ezt az évet, akkor miért ne? Indulj el Facebookon, Instán, TikTokon, élő bringa podcasttel, vagy ilyen élő bejelentkezéssel. Tehát, hogy igazából az online tárház az ilyen majdnem végtelen. Nyilván ehhez ismerned kell a célközönségedet, mert mondjuk, hogyha a vevői többsége jómódú 50 pluszos ember, akkor lehet, hogy nem a TikTok lesz az ideális csatorna hozzájuk.
Mondjuk most tudod az a helyzet, hogy annyira megnövekedett ugye az internetfogyasztás, és talán az egyetlen dolog, amiért még a társadalom nem vonult ki az utcára, és vasvillákkal öli egymást, az, hogy a YouTube és a Netflix működik.
Azt hittem, hogy azért, mert ingyen van a Pornhub.
meg prémium. A prémium
igen. Igen.
De ezt csak hallottam.
Igen, látod, ezért nem tudtam én se pontosan, mert ezt is csak úgy mondták.
Egyik olasz ismerősöd mesélte.
Igen, igen.
De hogy azért az a képbe kell lenni, hogy most elindulni online kereskedelembe, egyrészt valószínűleg fejlesztőt záros határidőn belül nem fogsz találni. Kettő, ha már működik az online felületed, és hirdetni akarsz, akkor a kattintási árak is jelentősen magasabbak lesznek, mint voltak mondjuk 1-2-3 hónappal ezelőtt, mert egész egyszerűen nagyobb a konkurencia. Úgyhogy nem fog úgy megtérülni, de egyáltalán túl fogsz élni.
Igen, igen. Vagy tényleg, tehát voltak, akik ugye plusz funkciókat vezettek be a boltjukba, hozom-viszem szolgáltatás, vagy netes időpontfoglalás vásárláshoz, tehát például az e-bike shop az úgy oldotta meg a vevők kiszolgálását, hogy egy e-bike vásárlásnál azt, hogy személyesen ne menjél be a boltba, ez szinte lehetetlen elkerülni, nem egy kerékpár gumit veszel, és ott azt mondják, hogy oké, itt vannak az időpontok, előre foglalhatsz időpontot, és csak akkor nyitunk ki, és csak akkor vagyunk bent, amikor te jössz, és akkor csak te vagy ott. Tehát, hogy egy csomó mindenbe lehet olyan pluszt adni az embereknek, amivel te ki fogsz tűnni a többi bolt közül. És simán lehet, hogy ez lesz az egyik lába annak, hogy túléled ezt a dolgot. Vagy itt van ugye az eddigi vevőknek a boostolása, tehát nyilván, ha volt CRM rendszered, vagy mondjuk a szervízfüzeteket úgy vezetted, hogy abban a kontaktok, e-mail címek, elérhetőségek benne voltak, és ezeket a vevőket most nekiállsz hírlevelezni, nekiállsz telefonon fölhívni őket, hogy régen járt a szervízbe, most, hogy bringával jár esetleg dolgozni, nem kell-e valamit javítani rajta egyebek. Ezt nyugodtan meg lehet tenni, nyilván, és ebbe te vagy a szakértő, ha a GDPR rendben van a boltba.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Akkor is, hogyha valakit be akartok dönteni, hogy GDPR próbavásárlással.
Ebből most nagy pénzt tudnánk keresni. Ebből nagy pénzt tudnánk keresni, mint próbavásárlók szerintem.
Tehát most a CRM-et picit úgy kezeljük, mint egy ilyen upsell-es lehetőség, de igazából csak arról kellene, hogy szóljon, hogy ismerd a vevőidet. És hogyha van egy kockás füzeted, és neked az a CRM-ed, akkor azt használd. De pont erről beszéltem, és ezzel próbáltam cinikus lenni, és Hoffit idézni, hogy ezt a minimális erőfeszítést nem teszik meg sokan, és valószínűleg ez fogja azt hozni, hogy jelentősen a jelenlegi budapesti 250 boltból azért én most a 100 alá lőném be azt, ami majd évvégére megmarad.
Simán lehet. Vagy ha nem is évvégére, de mondjuk a következő egy évben.
És tegyük hozzá, hogy pont az, amiért Sipicki Robiék puncsoltak elég sokat, hogy egyáltalán a szervizek nyitva maradhassanak, azt se fogják tudni egyébként ezzel kihasználni, mert lehetett volna az is, hogyha ők nem mennek oda, és nem teszik az alapellátásnak egy fontos szintjévé az, hogy szerviz maradjon nyitva, akkor még ez a szervizbevétel is el tudna tűnni. Hús!
Hát igen, és ugye az MKKS-nek pont ez egy lényeges pontja, hogy ilyenkor védje a kerékpárkereskedelem érdekeit, és ők meg is tesznek mindent azért, hogyha tényleg eljutunk odáig, hogy a kiárási korlátozásból kiárási tilalom lesz, akkor a kerékpárbolt szervizei nyitva maradhassanak, mert ez tényleg egy alapvető túlélés lesz az egész hazai kerékpárpiacra vonatkozóan.
Nyilván most beszéltünk arról, hogy az MKKS sem tökéletes, nem annyira, mint te meg én.
Még szerencsé, hogy jó a födém.
De van ott is egymás között azért kellő mennyiségű konfliktus, de most, amikor ténylegesen gáz volt, akkor azért nagyon-nagyon gyorsan tudtak komoly segítséget nyújtani a boltoknak.
És ugye beszéltünk már arról, hogy milyen hozzáadott értékeket lehet mondjuk egy boltnak, egy bringaboltnak kitalálnia, ami mondjuk így nincs a konkurenseknél, és igazából ezt mondjuk úgy, hogy a netes boltokkal szemben is fel lehet venni valamilyen szinten a versenyt, nyilván nem az árakban, hiszen egy netes bolt, főleg ha nemzetközieket nézzük, vélhetően mindig olcsóbb lesz, mint a te boltod, de mondjuk, hogyha van egy profi szervized, egy olyan szervizessel, aki sohasem hibázik, és mindig elégedett a vevő, és mindent meg tud oldani, az ugye oda tud kötni olyan embereket is, akik eddig mondjuk csak online vásároltak, és otthon próbáltak megszerelni. Vagy tényleg, tehát ha adsz ajándéksört, amíg valaki a bringára vár, vagy van a boltod köré egy olyan sportklub, vagy group ride szerveződve, tehát hogy kialakul a sima vásárláson kívül valami olyan kapcsolat a bolt meg a vevő között, ami már ugye a mérleg másik serpenyőjébe kerül, és már nem csak az árat nézi, akkor igazából ezzel is simán lehet nyerni. Nyilván ezeken sokat kell gondolkozni, meg biztos, hogy más jön be egy belvárosi kerékpárboltnak, mint mondjuk egy kisfaluban levő kerékpárboltnak, de ha nagyon szar poént akarnék mondani, akkor itt most a létatét, és tényleg erről van szó, tehát nyilván most az embereknek lesz ideje, meg a boltosoknak is egy kicsit gondolkozni, ki kell találni ezeket az új útvonalakat.
Amúgy nagyon érdekes, amit feldobsz, mert az utóbbi 5-8 év azért nagyon-nagyon arról szólt, hogy az volt kiírva a boltoknak, és nem bringa boltoknak, de igazából majdnem minden üzletnek az ászlójára, hogy az ügyfél mindenek előtt, és az ügyfél körül forgott minden, de igazából volt a termék, kellett, nem kellett, odaadták neked, volt egy akkora természetes fogyasztás, amiért igazából bárkit el lehetett szalasztani, és ez most legyen ruha, bringa, autó, pizza, bármi. Tehát, hogy neked is, nekem is kellő mennyiségű rossz tapasztalatunk van, és nem csak Magyarországon, de ez tényleg USA-ban, Németországban, mindenhol ilyen, hogy olyan nagy volt a világfogyasztás, hogy senkit nem érdekelt. valahogy ugye megint csak így tárgyalási pozíciók megváltozhatnak. Ténylegesen az ügyfél kerülhet előre, és ő lehet az első. Jogosan.
Igen. És mondjuk lehet, hogy szarul hangzik, és most szerintem nagyon sok kerékpárbolti alkalmazott fog viaszbábút faragni belőlem, és szurkálni folyamatosan, hogy végre, ezt azért így...
Jobb, mint hogyha latex bábút csinálnának belőle.
Mindenképpen. Tehát azért nem mondom azt, hogy végre, de úgy néz ki, hogy meg fog fordulni az a helyzet, hogy az alkalmazott, vagy a kolléga, inkább nevezük kollégának, hogy a kolléga diktál. Tehát eddig azért az volt, hogy például te nagyon jó szerelő voltál, és valami nem tetszett, akkor azt mondtad, hogy fél főnök, vagy azt nekem X lóvéval többet, vagy elmegyek ide a szomszédba a másikhoz. És erre furra meg volt az esélyed, alig van szerelő, simán, hogyha te jó ember voltál, át tudtál menni bárkihez. Vagy, tehát konkrétan tudok olyan bringaboltosokat, akik azért nem rúgtak ki eladót, mert egyszerűen nem találtak másikat a helyére. Most viszont így, hogy nagyon sok ember lesz munkanélkül sajnos, és nagyon sok bringa volt fog bezárni, szerintem meg fog fordulni egy kicsit ez a tendencia, és könnyebb lesz jó embereket találni, vagy inkább könnyebb lesz megtartani a jókat, mert nem lesz ekkora fluktuáció meg vándorlás a boltok között sem, illetve nem lesz meg ez a fenyegetettségi viszony, hogy hát ha én elmegyek innen, akkor be is csukhatsz, mert még eladót se lesz, ami azért valljuk be, az elmúlt években egy teljesen reális veszély volt. Azért láttunk olyan bringaboltot, ami kvázi majdnem azért ment csődbe, mert egy kulcsember elment a boltból. Tehát a jelenlegi rosszak helyét simán fel lehet tölteni majd jó emberekkel, tehát ez is lehetőséget ad majd azoknak, akik mondjuk a személyzetben, már megint olyan, ez olyan csúnya szó, mert igazából aki a kollégákban látja a leggyengébb láncszemet.
És hogyha már itt vagyunk a lehetőségeknél, akkor talán, amit említettünk is az előző részben, hogy lesz majd egy nagyon-nagyon durva kirajzása az embereknek, legalábbis ezt érezni. Igazából most is ilyen kicsit ilyen Woodstock és szabadtéri fesztivál van, hogyha a hétvégén elmész bárhova.
Igen, sőt, ha azt nézzük, kicsit olyan, mint amikor a süllyedő Titanicon még hegedült a zenekar, de mert ugye az emberek többsége nem értette meg, hogy oké, hogy ha a törvény betűjét értelmezzük, akkor családostól kivonulhatsz dobogókőre, mit tudom én, büfézni meg egyebek, de valójában nem erről kéne szólni, hanem ez a kutyasétáltatásról szól, meg az egészségügyi sétáról, és nem arról, hogy most kezdünk el tömegével kirándulni mindenfelé, főleg a felkapott helyeken. De az is tény, hogy szerintem, és ebbe többen egyet értettünk a kerékpáriparból, hogy ugye nagyon sok család ment most ki, tehát most itthon vannak a gyerekek, meg kell oldanod azt, hogy lemozgasd őket, mert megőrülsz egyébként velük itthon. Tehát nagyon sok család ment most ki a természetbe. Nem tudsz elmenni plázázni, nem tudsz elmenni mozizni, tehát ezek a klasszik helyek bezártak, és igazából kiszabadultak az emberek a természetbe, és én bízom abban, meg szerintem tuti, hogy az lesz, hogy ennek egy jelentős, hát ha nem is jelentős, de egy bizonyos százalékába, ha újra megnyitnak a plázák, akkor is az lesz, hogy a gyerekek imádták az erdőbe levő bringázást, vagy az erdőben a szaladgálást, és ezek ugyanúgy ki akarnak majd menni, és azért a gyereknek nagy szava van mindig a családok hétvégi programjában. Tehát ha a gyerek a természetbe akar kimenni, és nem vissza a plázába, persze ennek egy része majd nem a kerékpáros bizniszbe fog lecsapódni, hanem a túraruházatban, vagy a hegymászásban, vagy ki tudja, de szerintem sok ember meg fog maradni az outdoor sportoknál, tehát a szabadtéri sportoknál, ami mindenképp előny lehet a piacnak.
Amúgy erre rácsatlakozva, már mindenki temeti egyébként a rendes húsvér sportokat, és gyakorlatilag csak az e-sportoknak a jövőjét vizionálják, de valahol én úgy gondolom, hogy itt azért az, hogy most mindenki ráült a görgőre, és itt 20-25 fokokban majd otthon fog görgőzni, az teljesen irreálisnak tartom. Megvette mindenki a görgőt, most valahogyan kibekkeli ezt az időt, és utána ugyanúgy ki fog majd menni a természetben. Nem tartom ennyire inger szegénynek egyébként az emberiséget, hogy ez legyen a jövőnk, hogy ott ülünk a négy falban, amikor egyébként ki lehetne menni az erdőbe, meg a rendes utakra.
Igen, szerintem a bringásokat szerintem ez nem veszélyezteti annyira, tehát nem hiszem azt, hogy itt a nyári melegben, ha mondjuk tényleg egy júliusban lezajlana ez a dolog, és még itt lenne egy augusztus-szeptemberünk, hogy itt majd mindenki görgőzni fog ugyanúgy, és nem mennek ki. Tehát szerintem más sportokra ez inkább veszélyesebb, mert ahol egy konzollal ki tudod váltani a kinti sportot. Ott lehet, hogy ez egy kicsit erőteljesebb lesz. Én a bringában nem hiszek benne, hogy az e-sport az elrontaná ezt a dolgot. Sőt, igazából szerintem az az előny meg lesz belőle, hogy nagyon sokan mozgásban meg edzésben maradnak ezekben az időszakokban is, és nem az van, hogy most 3-4 hónapig nem ülnek bringára.
Legyen az az árszavunk, Tomi, hogy hiszünk egy szebb jövőben, amiben emberek újra kint bringáznak a természetben, és nem virtuális önmagukat nézik?
Hát figyelj, szerintem az biztos, hogy lehet, hogy egy idő után mindenki visszakényelmesedik majd az eredeti szintre, de én azt hiszem, hogy azért ez akkora felfordulást okoz ez a vírus most az idei évben, hogy sok minden, ha úgy vesszük, szebb és jobb lesz a közeljövőben. Nyilván lehet, hogy nem anyagilag, meg egyebek, de családok kovácsolódnak össze, vagy válnak el, nyilván ez majd kiderül, de szerintem egy picit mindenki most lelassult, meg egy kicsit mindenki úgy magába nézett, meg más dolgok lettek a fontosak, nem az újabb plazma tévé, meg egyebek. Tehát szerintem, ha úgy veszük, pozitívan fogunk kijönni ebből a dologból, már amennyire lehet egy ilyen borzalomból pozitívan kijönni.
Úgyhogy srácok, ti is bírjátok ki ezt az időszakot, seggeteken, minél kevesebb emberrel találkozva, úgyhogy mi meg lezárjuk most akkor ezt a száraz témánkat, folytatjuk tovább a Bringa challenge-ünket, és jövő héten megtalálkozunk.
És valószínűleg egy olyan témával fogunk már jönni, ami nem lesz ennyire száraz, hanem inkább populárisabb.
Kicsit könnyebben emészthetőnek leszünk, igen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, köszönjük szépen a Patreonos támogatóinknak, és akik megosztják a részeinket. Vigyázzatok magatokra, srácok!
Sziasztok!
Sziasztok!